Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szent Lélekkel együtt.
Dicsért és magasztaljuk őt
Könyörögjünk, Istenünk, minden ajándék Atya, itt elvalljuk, hogy amik vagyunk és amink van, az mind tőled származik. Taníts meg minket, hogy felismerjük végtelen atyai jóságod ajándékait, és téged őszinte szívvel, minden erőnkből szeressünk. Krisztus, a mi Urunk által.
kedves hallgatóink! Szent Mihály ünnepének vigíliáján búcsúi szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A szentmise főcelebránsa Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye püspöke volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Az elvándorlók és a menekültek világnapját ma tartja a Katolikus Egyház. Emlékezzünk, a konfliktusok, az üldöztetések és a gazdasági nehézségek miatt otthonukat elhagyni kényszerülőkre, és imádkozzunk értük. Boldoggá avatták az 1953-ban vértanúl halált halt Orosz Péter Pál görögkatolikus papot a kárpátaljai Bilkén szombaton. Az esemény alkalmából a vértanú szülőfalujában, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak. Közölte a Nyíregyházi Egyházmegye a távirat irodával. Orosz Péter Pál 1917-ben született Biriben, görögkatolikus papi családban. Szüleit fiatalon elveszítette, testvérével együtt rokonai nevelték, majd a munkácson a papként szolgáló apai nagybátyja vette magához. 1942-ben szentelték pappá, lelkipásztori szolgálatát káplánként Magyar Komját községben kezdte. 1944. december 19-én Romzsa Tódor püspök titokban püspökké szentelte. A Vörös Hadsereg 1944-ben megszállta Kárpátalját, és megkezdődött a görögkatolikus egyház üldözése. Emiatt papi szolgálatát éjszakánként illegalitásban faluról falura járva végezte. Mivel nem volt hajlandó áttérni a pravoszláv vallásra, üldözték és elfogató parancsot adtak ki ellene. Egy alkalommal több napra börtönbe zárták, de szabadulása után is folytatta papi hivatását. 1953. augusztus 28-án Alsó Karaszlóban ismét elfogták, az őt kísérő rendőr a község határában, miután nem volt hajlandó tovább menni, közvetlen közelről fejbe lőtte. Holttestét néhány nappal később titokba hantolták el egy bozótosban, Beregkövesd közelében. Később kiásták, és az ilosvai rendőrkapitányság garázsában betonba ágyazták. Orosz Péter Pál földi maradványait végül 1992-ben találták meg, majd helyezték örök nyugalomra a Bilkei templom kertjében. A szlovák miniszterelnök szerint sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek, de ők már az első találkozásukkor elkötelezték magukat a szlovák-magyar kapcsolatok mellett. Robert Fico az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján azt mondta: úgy szeretné építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor Magyarországot. A szlovák kormányfő kiemelte: a Mária Valéria híd nem csak egy darab vas, hanem az emberek közötti kapcsolat jelképe. A hidakat pedig, akár csak az országokat, egyes emberek építeni akarják, míg mások lerombolni. Úgy fogalmazott: normális, jó emberek közé jöttem, és ez különlegesen kedves alkalom, tudva, mennyi hazugsággal és gyűlölettel támadnak minket az ellenfeleink, és hogy milyen sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek. Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra, hidegvérre van szükség, és újra el kell mondanunk, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, mondta Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján rendezett ünnepségen. kiemelte. A brüsszeli háborús politika képviselői minden közép-európai országban jelen vannak. Könnyű felismerni őket, agresszívek, erőszakosak, fenyegetőznek, lőfegyverrel járnak lakossági fórumra, kivégzéssel fenyegetik a tisztességes embereket, és a templom kapujában idős papokat inzultálnak, sorolta, aláhúzta. Nálunk ők mind Brüsszel emberei. A miniszterelnök arról is beszélt, aki követi és érti az európai politikát, az láthatja, hogy bennünket nem csak a közös történelem és kultúra, de a nemzetközi politika kihívásai is összekötnek. Végül az időjárásról. A szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Hajnalra foltokban pára, köd képződik. Északkeleten és nyugaton helyenként élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul. De a kevésbé felhűs és szélvédett hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 13 és 18 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2025. szeptember 28-án vasárnap. A zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikus kolléga pedig Kvaszinger Jenő, a hírszerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallják. 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Jézus lelke alakítsa át szívünket, hogy az eukarisztiából, az egyház legfőbb kincséből táplálkozva a szeretet és a béke tanúivá válhassunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk után folytatjuk beszélgetésünket a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Telegdi Csanád egri püspökről. Vendégünk Buda Péter atya, teológiai tanár. 21 órakor híreket mondunk, majd műsorváltozás lesz a Szent István Rádióban. Ekkor kezdődik az Andante komoly zenei kalauzunk. Ebben Bartók Béla, magyar zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató életét és munkásságát mutatjuk be. 21 és 22 óra között rádiunk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Kazuo Ishiguro Csellisták című írásának első részét Schmidt Zoltán olvassa fel. Majd Hajdani Józsefné, a 40 nap az életért imaszolgálat koordinátora ismerteti a mozgalom tevékenységét, célkitűzését. Rádiunk is új szállási frekvenciáján ekkor a Leltár című műsorunkban irodalmi és lelkiségi összeállítás hangzik el. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, ezután kezdődik az Egyházfórum. Ebben a hivatásról elmélkedik dr. Csépányi Gábor atya, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye érseki papnevelő intézetének spirituálisa. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk tovább Telegdi Csanád Egri püspök élettörténetét, Egri püspökségének éveit, és ha talán emlékeznek a hallgatók arra, hogy az előző adásban arról volt szó, hogy őre is érkeztek panaszok, a szepesi ciszterci apát, valamint a Szent Márton prépostság prépostja panasszal ért Telegdi Csanád ellen, és ezt az ügyet egészen a Szentszékig vitték, és arról beszélgettünk Péter atyával, hogy mennyire érdekes ez, hogy annak idején teljesen normális volt, hogyha valami probléma felmerült, nem az, hogy elmegyünk mondjuk az esztergomi érsekhez, hanem egyenesen a Szentszékre, ma már ez azért nem ilyen egyszerűen működik. Szóval akit említettem, Péter atya megint segítségemre lesz abban, hogy folytassuk ezt a történetet, hogy Buda Péter atyát sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval nagyon érdekes idősíkugrálásban vagyunk mi, de tényleg ami akkor volt, az ma működik-e, ami ma működik, az akkor miért nem működött, tehát hogy azért ilyenfajta módon is akár könnyebben megérthetővé tesszük ezt az egész egyházi szerkezet mozgását, de itt még a Telegdi Csanádféle ellenirányuló panaszoknál még közel sincs vége a pápával való kapcsolatnak, illetve az, hogy a pápa hogyan kapcsolódott, itt 22. János pápáról beszélünk, ugyanis volt még itt egy másik ügye is Telegdi Csanádnak a regnáló pápával.
Igen, de mondjuk ez nem csak őt érintette, hanem tulajdonképpen az egész Magyarországot, tehát az összes püspököt. Amikor 22. János pápa az összes magyar püspököt tulajdonképpen megrója abból az ügyből kifolyólag, hogy olyan hírek érkeztek hozzá, hogy a Magyarország területén lévő kunokat nem megfelelő módon kezelik, hanem elnyomják, meg kizsákmányolják őket. És ugye Telegdi Csanádot ez abban érintette, hogy az egyházmegyének a keleti, délkeleti részén, tehát amit most ugye Nagykunságnak ismerünk, azon a részén szintén eléggé nagyszámú kun lakosság volt, akiknek a letelepítése és a keresztény hitre térítése, ez már évtizedek óta problémája. Nem csak a magyar egyháznak, hanem a magyar királynak, a magyar királyságnak is. Tehát, hogy hogyan lehet a korábban vándorló kunokat beasszimilálni a már letelepedett magyarság körébe, úgy, hogy abból ne legyenek sérelmek. Tehát ez egy nagy területet, és egy komoly, mondhatjuk így, hogy probléma tömeget érintő kérdés volt, és hát ez is eljutott a pápai fülekhez, és így a magyar püspököket utasítja arra, hogy a kunokkal jobban bánjanak, és a megtérésüket az pedig szépen igyekezzenek minél hamarabb elérni.
Igen, de most ez is megint egy olyan érdekes dolog. Ugye mi már annyit beszéltünk a kunokról, meg az ő életmódjukról, egy pogány népről beszélünk, aki mondjuk a maga értelemben vett szabadosságával nem biztos, hogy a keresztényi erkölcsöket és szabályokat szeretné betartani. Tehát, hogyha most itt közülük bárki is panaszkodik a pápának, hogy már pedig mi ide vendégségbe jöttünk ebbe az országba, akkor bennünk bánjanak tisztességesen, de ugye ezért itt mindennek két oldala van. Tehát mondjuk ők mit tettek a békés közös együttélésért?
Hát ezt a korábbi dokumentumok mutatják, hogy voltak komoly súrlódások, ami hát elsősorban ugye a helyi lakosság, már ott meglévő magyar lakosság és a szomszédjukba betelepedett kunok között voltak, de az előbb az egyik szó az úgy megütött a fülemet, hogy vendégségbe jöttünk, hát nem vendégségbe jöttek, hanem befogadottak voltak, ez az egyik. A másik az, hogyha ide bejöttek, akkor innentől kezdve a magyar királynak az alattvalói. Tehát onnantól kezdve a magyar király az, aki a feltételeket diktálja.
Ez abszolút így van, de ugye ők nem hódító népként jöttek ide, hanem tehát belettek ide telepítve, hogy nekünk is jó legyen, meg nekik is jó legyen. Tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen együttműködés, ami akkor jó együttműködés, hogyha mind a két oldal ad is, és kap is a másiknak.
Igen, és ebben tulajdonképpen működik is a dolog. Egyrészt ugye pótolják a hiányzó magyar lakosságot, amit a tatárjárás alatt kipusztult. Másrészt katonai erőt biztosítanak a magyar királyok számára.
Művelik a földeket, ugye? Ez egy utolsó szempont.
Egyelőre még csak itt tartunk itt a katonáskodásos dolgoknál, meg a háborús dolgoknál. Igen, a másik az, hogy műveljék a földeket. De a lényeg, és akkor mindebből ugye azt jelenti, hogy maguk is gazdaságot és gazdagságot teremtenek, cserébe viszont kapnak egy nyugodtabb életvitelt, mert hogy itt Magyarországon nincsen a hátukba egy üldöző tatárhorda. Vagy nincs az a létbizonytalanság, ami a Kárpátok vonulatán kívül kelet felé, azért még ott az a rész, az eléggé hát politikailag, államilag bizonytalan volt. Ehhez képest a Magyar Királyság az már egy stabil államalakulat, ahol jogrend volt, és ahol bizonyos jólét uralkodott ahhoz képest, ami keletebbre volt.
És mondjuk tényleg, ha érkezik egy ilyen panasz, és akkor ugye felszólítja 22. János pápa a magyarokat, hogy akkor viselkedjetek velük tisztességesen, segítséget őket, stb. Stb. De például igen, a térítésük. Tehát a térítésük az mondjuk, ugye már most hol tartunk? Tehát már egy bő fél évszázaddal a betelepítésük után, és akkor hol tartunk a térítésben?
Lassan, most már úgy ott tartunk, hogy lassan megtérnek. Tehát azért az halad előre, nem olyan gyorsan, mint ahogy azt annak idején szerették volna, tehát negyedik Bélától kezdődően, de azért halad a térítésük. Érdekes módon ugye a domonkosok sem tudtak olyan átütő sikert, vagy olyan elérni, tehát hogy néhány éven belül az egész közösséget megtérítsék. Láthattuk, hogy korábbi egri püspökök kezéből kivették ezt, és a domonkosokra bízták, aztán utána megint az egri püspökök kapták meg feladatnak, hogy térítsék őket, legalábbis azokat, amelyek az egri püspökség területén voltak. De azért most már ez az időszak az, amikor mondhatjuk, hogy haladnak a dolgok. Egyébként az, hogyha már Rómába panasz érkezik, az azt jelenti, hogy már tudnak a kereszténységről, ismerik az egyháznak a hierarchiáját, ismerik az egyháznak a törvényeit, mert tudják, hogy kihez kell fordulni, hogyha valami gond van. Tehát ez már a mostani, tehát itt a 14. század 20-as évei, ezért ez már nagyfokú előrelépést jelentettek a korábbi viszonyokhoz képest. Csak nyilvánvaló, hát ők is igyekeznek védeni a saját jogaikat természetes módon, és igazuk is van. És látszik, hogy a pápa nem kivételez a magyarság javára, hanem azt mondja, hogy igenis meg kell becsülni ezt az éppen kereszténység útjára lépő új népcsoportot.
Jó, hát akkor a panaszokról ennyit. Telegdi Csanád, ő meddig volt itt az egri püspöki székben?
Most ugye itt van az érdekesség, hogy most éppen az 1328-as esztendőnél tartunk, és hogyha megnézzük az egri sematizmust, akkor ott azt látjuk, hogy Telegdi Csanád egészen 30-ig egri püspök. Viszont az érdekessége az a dolognak, hogy 1328. decemberében meghal az esztergomi érsek. Ugye korábban már emlegettük, hogy Boleszláv vagy Boleszlausz latinosan, és utána történik egy érdekes dolog, mert hogy 29-ben, a következő évben, februárban az esztergomi káptalan szabályos módon megválasztja a következő esztergomi érseket, aki nem más, mint Dörögdi Miklós, aki azonban mégsem tudja elfoglalni az esztergomi érseki széket. És azt találjuk, hogy az esztergomi érseki szék az tulajdonképpen 30-ig betöltetlen marad, de van, aki mégis úgy tekint, hogy Dörögdi Miklós püspök, illetve érsek. A lényeg az, hogy ugye ez a pozsonyi prépost, nagy tekintélyű Dörögdi Miklós, miért nem tudja elfoglalni az érseki széket, és mi köze ehhez a mi Telegdi Csanádunknak? Hát az, hogy közben kiderül, hogy a király Károly Róbert nem Dörögdi Miklóst szeretné az esztergomi érseki székbe, hanem Telegdi Csanádot. Ugye akit ugye a királyi kancellárság korából jól ismert, és úgy látta, hogy az egri egyházmegyét is nagyon jól kormányozta, nagyon sokat tett azért, hogy az egyházmegyének az anyagi ügyei azok rendbe legyenek, és ezért méltó arra, hogy akkor mondhatjuk így, hogy egy magasabb szintre lépjen, és ő legyen az esztergomi érsek, és Magyarország primás, és az ország ugye egyik legfőbb méltósága. Úgyhogy ez a helyzet áll elő, hogy Telekdi Csanád lesz az, aki a pápától megerősítést kap, és nem Dörögdi Miklós, úgyhogy Telekdi Csanádból lesz az esztergomi érsek.
Most, hogyha konkrétan azt nem is tudjuk, hogy a Dörögdi Miklós miért nem kaphatott megerősítést, általában mi miatt nem adnak megerősítést?
Hát ez bármi lehet.
Valamiért nem őt találják a legalkalmasabbnak.
Hát most jelen esetben azért, ugye van nekünk egy királyunk, aki nem szeretné, hogy Dörögdi legyen az esztergomi érsek. A pápának fontos az, hogy ne haragítson magára egy jelentős európai uralkodót.
Igen.
Tehát azért mondom, hogy bármi, akár itt most jelen esetben teljesen mondhatjuk, hogy egy nagyon józan politikai, egyházpolitikai oka van ennek.
Milyen érdekes ez, hogy van egy egri püspök, aki ellen ugye a szentszéknél is panasz van, és mindezek ellenére őt akarják az egy ilyen nagyobb méltóságba. Tehát, hogy például ez nem jelent presztízsvesztést az ő püspöksége alatt, hogy hoppá, itt azért már a szentszékhez is eljutott, hogy panasz van
hát
rám.
Igen, így... no, de hát miért két kolostor? Tehát az...
Jó, de hogy benne van a neve a jegyzékekben. Tehát
így van, hogy... és ugyanakkor pedig benne van a neve a király emlékezetében, hogy mennyi jót tett az egyház megyével, és hogy rendbe szedte a korábban zűrös anyagi viszonyokat. Tehát ha megnézzük a mérleget, hogy mennyi jót tett az egri püspöksége alatt, meg az, hogy mennyi jót tett ugye a nagyváradi káptalannal, az oltárok alapításával, a társas káptalan megszervezésével, tehát ezek mind nagyon pozitív dolgok, és hogy ehhez képest van az, hogy most itt néhány kolostorban, ugye, akiktől beszedték a tizedet, most azok följelentették Rómába, tehát ezt Rómában is látják, illetve most nem Rómáról kell beszélni, hanem beszéljünk a szentszékről, mert ugye Avignonról van szó. Tehát a király is látja, meg a szentszék is látja, hogy senki sem tökéletes, tehát minden püspöknek lehetnek zűrös ügyei, anyagi ügyek például, de ugyanakkor a csomó területen pedig annyira pozitív dolgot tesz. Tehát Telekdi Csanádnak a megítélésénél is ugye ezt kell látni, ahogyan az előbb említettem is, hogy amikor a pápa megerősíti 1330-ban Telekdi Csanádnak az esztergomi érseki kinevezését, abban szerepel ez, hogy az egri egyházat mostanáig hasznosan kormányozta és pásztori hivatalát dicséretesen viselte. Tehát ez a szöveg ott szerepel, mindazok ellenére, hogy arról is tudnak, hogy hát jó, a szepesi cisztercieket, azokat kicsit megsanyargatta. De mindezek ellenére sokkal több pozitívumot tett, és jó kormányzó, néha kicsit túlkapásai voltak, de mindezek ellenére hogy alapvetően egy jó kormányzó püspök, akinek az életvitelével kapcsolatban sem merültek föl problémák.
Jó, tehát akkor itt tulajdonképpen történik egy ilyen furcsa, paradoxonos helycsere, hogy az a Dörögdi Miklós, akit eredetileg esztergomi érseknek szánnak, végül is nem kapja meg ugye a jóváhagyást, ezért ő jön Egerbe, ő lesz a következő 25. püspökünk, és Telekdi Csanád pedig megy oda, egyel feljebb emelkedik.
Néhány dolgot beszélünk Telekdi Csanádnak az esztergomi tevékenységéről is, hiszen korábbi püspököknél is ezt tettük, hogy aki továbbment Esztergomba, azokról néhány szót szóltunk az ottani tevékenységéről is, és utána térjünk vissza az egri püspökhöz, Dörögdi Miklóshoz, és akkor talán még kicsit részletesebben is meg lehet nézni azt, hogy no, hogyan is történt az ő szemszögéből ez a furcsa püspök választás.
Mindenféleképpen itt egyelőre én most csak arról beszéltem, hogy itt ilyen furcsa helycsere történt, hogyha mondhatok ilyet, de hát ugye nem konkrét helycsere volt, hiszen a Dörögdi Miklós nem az esztergomi érseki székből került Egerbe, de Telekdi Csanád viszont oda került, és gyakorlatilag hát a legnagyobb hazai egyházi méltóság lett belőle. Az ő esztergomi éseki éveinek melyek voltak a legmeghatározóbb szegmensei?
Talán azzal kezdhetjük, hogy miközben nő ugye esztergomi érsek lett, azért nem feledkezett meg az egri egyházmegyéről. Tehát a későbbiekben is mondhatjuk azt, hogy jó szívvel viseltetett az egri püspökség iránt. Tehát amikor például 1331-ben, amikor már ugye teljesen stabilan ő volt az esztergomi érsek, de ellátogatott Egerbe, akkor a káptalannak adományozta Demjén falut, mi itt található nem messze Egertől, és ugye láthatjuk azt, hogy gondoskodni akar az egri káptalannak a jólétéről is. És ami még érdekes, hogy itt szerepel az a kifejezés, hogy püspöki váratok számára felettébb hasznos és szükséges. Tehát megjelenik ez a kifejezés ebben az oklevélben, az adományozó levélben, hogy püspöki váratok számára, ami azért lényeges, mert itt szerepel először kimondottan az, hogy püspöki vár. Tehát eddig is beszéltünk, de leginkább azért figyeltünk rá, hogy várdombot emlegessünk, tehát hogy mennyire volt megerősített hely az a terület, ahol ugye korábban a püspökségnek a központja volt, tehát a patak fölött lévő sziklaplató. Azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a tatárok nagyon könnyen elbántak vele, viszont azt is tudjuk, hogy ahol ténylegesen várfallal körülvett erődítmények voltak, Esztergom vagy Veszprém, azokat nem tudták a tatárok elfoglalni, elbírták volna nyilván, hogyha hosszabb ideig maradnak, el is foglalták volna simán, csak hát ugye az a rövid idő alatt, amíg itt Magyarországon tartózkodtak, egy hosszadalmas ostromot azt nem tudtak végig folytatni. Egert viszont nagyon könnyen elpusztították, tehát ez bizonyítja azt, hogy valószínűleg itt komoly erődítmény nem volt. Viszont ez az oklevél, ami 1331-ben keletkezett, már kimondottan várat említ, tehát ez azt jelenti, hogy már nem tudjuk pontosan datálni, de ebben az időben már megerősített helyé vált az a terület, ami most ugye egri várként ismert számunkra.
Igen, ne felejtsük el azt, hogy ugye Telegdi Csanád Károly Róbert számára ugye semmiképp nem volt egy ismeretlen ember. Nem véletlenül akarta őt erre a pozícióra, hiszen mi is volt az ő első pozíciója egri püspöksége előtt? Tehát királyi
kancellár volt.
Tehát mindenképpen egy jó viszonya volt, erre valószínűleg azért Károly Róbert is emlékezett most, így, hogy esztergomi érsek volt. Ezt a jó viszonyt sikerült megtartaniuk?
Igen, mindvégig. Mindazok ellenére, hogy ez nem volt konfliktusmentes. Tehát egy nagyon érdekes szituáció alakult ki, amikor Károly Róbert, miután megszületett ugye elsőszülött fia Lajos, a későbbi ugye Nagy Lajosról van szó, akkor arra kéri, hogy koronázza meg. Tehát biztosítsák be azt, hogy mindenképpen ő lesz a következő uralkodó.
De most ezt a koronázást hogy kell érteni? Tehát van a regnáló apa, Károly Róbert, és akkor mellette az milyen koronázás, hogy van egy jogos uralkodó?
Nyilvánvaló, hogy a jogos uralkodó az Károly Róbert, igen, amíg él. De ha megkoronázzák a fiát, akkor az azt jelenti, hogy
ha bármi történik vele, ő
automatikusan ő lesz a király.
De ilyen valaha létezett a magyar jogrendben?
Persze, tehát ilyen kisebb királynak hívták sokszor.
Tehát az Árpádháznál ez mondjuk bevett szokás
volt? Nem volt bevett szokás, de
lehet, már volt ilyen.
De volt rá példa, tehát ez nem különlegesség.
De nem, mi különleges, volt a válasz?
Nyugaton sem különlegesség, tehát az, hogy egy uralkodó már még életében megkoronáztatja a gyermekét, ezzel be akarja biztosítani az utódlást.
Erre mi volt Telegdinek a válasz?
Hát Telegdi válasz az volt, hogy hát ő nem koronázza meg. Ugyanis neki egészen más véleménye volt, és pedig az, hogy a királynak a gyermekei közül majd az ország rendjei választják meg, hogy melyiket szeretnék királynak.
Igen, ez most meg azért érdekes, mert hogy azért az első szülött joga az eddig azért meg kellett volna.
Igen, de azért az már a rendiségnek olyan állapot, hogy már itt az aranybulla után a rendiség olyan fejlődésnek indult az országban, hogy ez is belefér a gondolkodásba.
Most én nem tudom hirtelen, hogy Károly Róbertnek hány fiú örököse született, de Lajos volt az első, ezt tudjuk.
Hát még legalább két fiáról tudunk.
Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor akár a második vagy harmadik szülöttet is megválaszthatták volna a rendek, mert hogy már nem kötelező az első szülöttet. Tehát ilyen, ezzel érvelt Telegdi.
Igen, igen. És Telegdinek azért van egy bizonyos rálátása arra, hogy milyen viszonyok között került Károly Róbert Magyarországra.
Igen.
Tehát igazából nem ő volt az, aki a legközelebbi rokoni viszonyban volt az Árpádokkal, és mégis a történelem úgy hozta, és a rendek mellé álltak, főpapság is egy idő után, hogy ő lett a törvényes magyar király.
Igen, igen.
De ha a magyar rendek nem állnak mellé, akkor nem ő lett volna.
Igen.
Ugye, ahogy a magyar rendek először ugye, tényleg Vencel mellé álltak, utána hát Otto mellé nem álltak annyira, igaz, de bár neki is voltak pártfogói, és végül is Károly Róbert csak a rendeknek a támogatásával tudott királysághoz jutni. Tehát az, hogy Telegdi így gondolkodik, pontosan az elmúlt időszak, az elmúlt 20 évnek a történései mutatják, hogy igenis, hát itt a magyar rendeknek komoly beleszólása van abba, hogy ki legyen a király.
Igen.
Na tehát itt Telegdi nem járul hozzá, hogy megkoronázzák Lajost, minek következtében, amit csinál a király,
hát nem nyugszik bele.
Persze, hát hova folyamodik? Nyilván a pápához, 22. Jánoshoz. És akkor 22. János pedig ennek a, hogy mondjuk így, hogy kiköszörülje a csorbát, tehát nem kényszeríti az esztergomi püspököt arra, az esztergomi érseket, nem kényszeríti, hogy koronázza meg az ifjú Lajost, hanem fölhatalmazza a kalocsai érseket, a zágrábi és a váradi püspököt, hogy amennyiben az esztergomi érsek üresedésben van, vagy valami egyéb probléma, a beteg a főpásztor, vagy egyéb, valami más ok lép föl, jelen esetben az, hogy nem akarja megkoronázni, akkor ők jogosultak arra, hogy bármelyikük érvényesen koronázza meg Lajost királyá. Most a dolognak az érdekessége viszont az, hogy mégsem kerül sor a koronázásra. Tehát Károly Róbert elintézi a pápánál, hogy most van három püspök is, aki bármelyik megkoronázhatja, hogyha Telegdi Csanád nem akarja, már pedig ő nem akarta, és akkor de mégsem történik meg ez a koronázás, úgyhogy egyszerűen elhalasztotta a koronázást, így aztán nem lett belőle semmilyen botrány, viszont úgy tűnik, hogy az uralkodó és az esztergomi érsek között a jó viszony mindezek ellenére fönnmaradt. Tehát ebből nem történt igazából törés. Tehát Károly Róbert is belátta, hogy most igazából nem szükséges ez a koronázás, meg nem kell neki egy ilyen nagyformátumú főpappal összerúgni a port. Ugye arra is volt ugye az előző évek, évtizedekben már precedens, hogy ha a király és az esztergomi érsek között problémák vannak, az nem vezet jóra. Elég, ha csak visszagondolunk, ugye Lukács érseknek az esetére, akik ugye korábban egri püspök is volt. Okay. Jó, tehát így aztán ez egyszerűen elmarad. Viszont nem sokára egy komoly küldetést kapott az esztergomi érsek, méghozzá az, hogy a királynak a másodszülött fiát, András herceget, kellett neki elkísérnie Dél-Itáliába, hogy ott összehozzanak egy házassági ügyletet, hogy a nápolyi királynak a lánya, Johanna volt kiszemelve András jegyesének, és akkor így a nápolyi és a magyar trón az a magyarországi Anzsuk kezébe összpontosulna. Nem szabad elfelejteni, hogy Károly Róbert onnan jön, tehát a nápolyi udvarból, de így, mivel hogy a Nápolyban királylány van, itt meg királyfi van. Lehetne egyesíteni a nápolyi és a magyar trónt, vagy legalábbis még szorosabbra fűzni a kapcsolatokat, ami abban az időben politikailag nagyon fontos volt, hiszen ez Magyarország számára jelentett volna egy komoly, erős szövetséges, hiszen Dél-Itália abban az időben még komoly potenciálnak számított, sokkal erősebb volt, és a megítélése is sokkal pozitívabb, mint a mostani Dél-Olaszországnak.
Annak idején ezek a királyfik meg királylányok közötti eljegyzések, tehát hogy ezeket személyesen kellett véghez vinni, tehát most az esztergomi esek elutazik Nápolyba, viszi magával András királyfit, egy hercegnek nevezzük.
Mindegy, mi hogy nevezzük, mind a kettő, jó?
És tulajdonképpen, hogyha megtörténik az eljegyzés, mondjuk a szülő, tehát az uralkodó Károly Róbert és a hitvese, ők nem mennek el?
Ebben az esetben nem szükséges, itt még csak egy eljegyzésről van szó.
De nem cserélik ki a gyerekeket, ugye, hogy akkor a Johanna a Budára jön, és akkor az András
nem,
pedig
nem,
ott
marad. András marad kint.
András kint is marad.
András kint marad, hogy ugye szokja a helyi viszonyokat, tehát neki ott kell nevelkedni. De hát még gyerekek, tehát ezek ilyen 6-7 évesek ebben a korban, de hát gondoljunk Szent Erzsébetre, ő 4 éves volt, amikor kiviszik Türingiába.
Igen, elképesztő dolgok ezek, de a Nápolyi Johanna, mondjuk az ő történetében nem menjünk bele, de azért egy kemény királynő, mert ugye az ő történetét írta meg a Passuth László, mondjuk én nem rágtam át magam azon a könyvben, nem tudom, Péter, hogyha te olvastad,
Nem olvastam Passuthnak ezt a könyvét.
Igen, de a Nápolyi Johanna azért, tehát tulajdonképpen ő meggyilkolja, ugye.
Ő Johannának is nevezik. Több ilyen nevű is szereplet.
Hát mert sokan voltak, akiket őrültnek nevezték, de ő volt az, aki tulajdonképpen meggyilkoltatta ugye a saját.
Így van, és akkor ezért megy későbbiekben ugye Nagy Lajos király Nápolyba, ugye hadjárat Toldi Miklós története, ugye most már itt ott vagyunk a magyar legendáknál.
Igen.
Jó, de hát itt most egyelőre mit csak
még egyelőre ott tartunk, hogy a Telegdi elkíséri, tehát megy ezzel a küldöttséggel, akik ugye az eljegyzésre mennek.
Így van, de ez egy komoly diplomáciai küldetés, és nyilván, hogy a király csak olyanra bízza rá
a
herceget, így van, meg ezt az egész ügynek a lebonyolítását, akiben megbízik. Igen. Tehát azért, ez azért fontos megemlíteni, ezt azért fontos, mert hogy mutatja, hogy a király továbbra is bízik az esztergomi érsekbe.
Igen.
És hát tulajdonképpen, ami még fontos vele kapcsolatban, hogy azért Esztergomban is építkezik, tehát a 13. század végén az esztergomi székesegyház, ugye ami nem a mostani székesegyház, hanem egy román stílusú székesegyház, ugye az leégett, és akkor azóta is folyamatosan tartottak a felújítási munkák, amelyeket aztán végül is ő fejezett be, ugyanúgy az érseki palotának a restaurálását is megoldotta, és nagyon komoly költségekbe verte magát, tehát a kortársak is csodálták, hogy mennyi pénzt áldoz a saját vagyonából is ezekre az épületekre, amelyekről megállapították, hogy mind az esztergomi székesegyház, mind pedig az érseki palota az méltó módon reprezentálja Magyarországnak ugye az első számú püspöki székét, Esztergomot, és ugye, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy amikor ő átvette Boleszláv utána az esztergomi érseki széket, akkor a pénztár az üres volt. Tehát ő ebből is látszik, hogy ügyesen gazdálkodott, hogy elő tudta teremteni azokat a pénzeket, amelyek hát nem pusztán az ő kényelmét szolgálták, hogy most akkor az érseki palota az kényelmes legyen, hanem ezeknek reprezentációs szerepe is volt, hogy nem mindegy, hogyha külföldi követek érkeznek, és akkor a Magyarország prímása fogadja őket, akkor milyen palotába fogadja. Tehát ez az ország image, mondhatjuk így, szempontjából is fontos volt, és ő ezt még a saját pénzéből is támogatta, hogy ezek szépek legyenek.
Most itt közben olvasgatok itt olyan történeteket, hogy azért ő nem feledkezett el a gyökereiről, tehát Bihar vármegyében Telekden ő alapított egy ferences kolostort, illetve a bencés rend megújításában is nagy szerepe volt. Most az, hogy nem tudom, van-e még olyan említésre méltó az ő esztergomi érseksége alatt, amit szeretnél Péter, hogyha megemlíteni, mert például nagyon érdekelne az, hogy Károly Róbert halála után nagyon kíváncsi vagyok, hogy a fiára, első Lajosra, aki te kihelyezi a koronát.
Maradjunk még egy picit a bencés rendnél. Uh-huh. Ugye ez nagyon fontos, hiszen annak idén, amikor Szent István a kereszténységet meghonosította az országba, ugye ő is bencés szerzeteseket telepített be, mert nyilván akkor ők voltak. Csak hát közben, mint minden rendnél, ugye bekövetkeznek bizonyos anomáliák, tehát, hogy elvilágiasodik, elkényelmesedik, túlságosan meggazdagszik. Tehát itt, amikor arról beszélünk, hogy megreformálja a magyarországi bencés kolostorokat, az azt jelenti, hogy visszatérnek az eredeti szigorú szabályzatukhoz, ami azt jelenti, hogy egy sokkal komolyabb vallásos életet élnek, és ez fontos, mert hogy ők egy országban ugye nem csak gazdasági potenciált jelentenek, mert ezek a kolostorok, ezek tényleg gazdaságilag is fontosak voltak, hanem lelki muníciót, tehát hogy ezeket vissza kell terelni ahhoz az eszményhez, hogy imádkozzál és dolgozzál. Uh-huh. Tehát, hogy ne a léhasággal töltsék az idejüket, hanem valóban az Isten és az emberek szolgálata legyen a feladatuk, és hogyha ez megvalósul, akkor ez az egész kereszténységnek jót tesz. Tehát amikor ezt az érsek végrehajtja az országba, tehát ráveszi, meg kötelezi az itteni bencéseket, hogy méltó módon éljenek, ez egyben az ország vallási meggúgyulásának is a része. Még egy fontos dolog, ami az ő életével kapcsolatban mindenképpen el kell mondani, hogy ő, aki annak idején gyermekként nem volt hajlandó megkoronázni Lajost, Károly Róbertnek az utódját, Károly Róbert halála után ő maga volt az, aki 1345. július 21-én mindenkinek az egyetértésével elhelyezi a koronát a következő király Nagy Lajos fején. Jó, és fölkeni őt.
Ugye akkor térjünk vissza erre a kérdésre, amit korábban feltettem, tehát gyerekkorában elutasította, hogy első Lajos megkoronázza. Nem véletlenül használom az első Lajos elnevezést, ehhez egy rövid lábjegyzetet hagyd tegyek már. Itt nekem ugye történelem szakon ugye a magyar történelmet ebben a korszakban nekem a Gebei Sándor tanár úr tanította, és ő teljesen kiirtotta belőlünk a nagy előnevet, mert azt mondta, hogy nem volt ő olyan nagy uralkodó, hogy ő ezt megérdemelje, úgyhogy nekünk, ha valaki úgy ment be vizsgára, hogy Nagy Lajosnak nevezte, hát nem mondom, hogy kirúgta, de nagyon-nagyon-nagyon orrolt rá, tehát első Lajosnak kellett neveznünk. Úgyhogy ezt képzeld el, Péter atya, hogy ezt valahogy belőlem így ő nagyon sikeresen kiirtotta, de tudom, hogy a köztudatban ő Nagy Lajos néven fut, de hogy szóval őt gyerekkorában nem koronázta meg az apja kérésére Telekdi család, 1345-ben meghal Károly Róbert. A kérdésem arra irányult, hogy amikor már jogosan átveheti a trónt, akkor végül is ő volt-e az, aki a fejére tette a koronát?
Igen, akkor, amikor Károly Róbert meghal, ugye 1345-ben, akkor néhány nappal később ő volt az, aki július 21-én mindenki elismerések és örvendezések közepetten ugye királlyá keni és megkoronázza a Szent Koronával.
A mai adásban ennyi fér, de tulajdonképpen Telekdi család mind egri püspökségéről, mind esztergomi érsekségéről gyakorlatilag a leglényegesebbeket azt gondolom, hogy elmondtuk, és a következő adásban a már említett Dörögdi Miklós egri püspökkel foglalkozunk, aki nem lett esztergomi érsek, viszont egri püspök, igen.
A mai adásban Telekdi család egri püspökről Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.